utoljára mi a Debreceni Hittudományi Egyetemen zajló munkáról, az ott zajló eseményekről éppen egy tanítási év közepén, a 2008-2009-es tanítási év közepén, talán idén januárban beszéltünk, ami nem is volt túl aktuális, mert az iskolai tanév nem a naptári évekhez kapcsolódik. Akkor ott azt mondhatom, hogy a dolgok közepébe csaptunk, és eljutottunk valameddig, mondjuk 2008. decemberéig. Javaslom, hogy még mielőtt a 2009-es, 2010-es tanévről beszélgetnénk, azért foglaljuk össze, hogy mik történtek a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a 2008-2009-es tanévben.
A 2008-2009-es tanév egy rendkívüli tanév volt. Nagyon nehéz tanév is volt ez egyben, hiszen olyan megmérettetés előtt találta magát az egyetem, mint az intézmény akkreditáció, a doktoriskola akkreditáció és szakakkreditációknak a folyamata. Az intézményi akkreditációra hosszú éveken keresztül készültünk fel, erre tekintett az egyetem saját minőségbiztosítási programja, hiszen mi nem kölcsönvettünk, nem megvásároltunk a piacon egy ilyen lehet kapni.
Csomagot?
Ilyen csomagot, hanem a magunk helyzetére, magunk adottságaira való tekintettel, erősségeinkre, előnyeinkre, gyengeségeinkre, a kockázati tényezőkre való tekintettel dolgoztuk ki szakmai vezetés mellett a minőségirányítási és minőségbiztosítási programunkat, amelyet nagy elismerés vezette az Akkreditációs Bizottság részéről, ezt szerinteleség nélkül állíthatjuk. 2009. április 1-én volt nálunk a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság látogató bizottsága, mely bizottság megelőzően az általunk benyújtott intézményi és szakértékelések alapján tájékozódott az egyetem munkájáról, a képzés feltételeiről, mint tárgyi személyi infrastruktúrás feltételeiről a hallgatókkal találkoztak. És ez a megmérettetés, amely 6-8 évente minden felsőoktatási intézményben sorra kerül és megejtésre kerül, ez azt jelenti, hogy a következő 6-8 évben ezzel a megerősítéssel és ezzel a mondjuk úgy minőségi töblettel folytathatjuk a munkákat, hiszen egy akkreditációs felkészülés azt is jelenti, hogy tisztázunk a magunk helyzetét, magunk lehetőségeit és a magunk stratégiáját. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ezt nem csak az akkreditáció miatt végezzük el, hogy az ember igényes önmagával szemben, és ez egy intézmény életében is igaz, akkor szükséges, hogy tisztába kerüljön a maga helyzetével, lehetőségeivel, gyengeségeivel és stratégiai lehetőségeivel is. Most ezt a folyamat szerencsésen talált egymásra a mi esetünkben, tehát amúgy is volt egy ilyen igény, hogy a minőségirányítási politika felé elmozduljunk az intézményen belül, és egy egyházi intézményben azért is kuriózum, mert nem igazán kötelez minket rá a törvény. Viszont mi azt mondtuk, hogy mégis elvégezzük már azért is, hogy a magunk helyzetével tisztában legyünk, és a magunk jövőképét tudjuk felvázolni. Ugyanakkor szerencsésen esett egybe ez az elhatározás azzal, hogy az akkreditációra is fel kellett készülni.
Hogy kérdezzük?
Ez volt az intézmény akkreditáció, ez egyik sík csupán.
Hát kérdezzek itt ebbe bele, rektor úr. Milyen jövőképet vázoltak fel maguknak?
Mi szeretnénk a Debreceni Református Kollégium múltjából és jelenéből adódó helyzeti előnyünket arra felhasználni, hogy a képzések szélesítésével tulajdonképpen egy olyan szegmest vedünk le, amelyben más felsőoktatási intézmény nincs olyan intenzitással jelen, hiszen mi nem csak klasszikus lelkészképzéssel kívánunk foglalkozni, ezt is nagyon komolyan vesszük, és komoly kutatások, szellemi tudomás teljesítmény áll a háttérben, nemzetközi kapcsolatrendszerrel, hanem próbáljuk éppen a doktorok kollégiuma kapcsán elhangzott teológiai kompetenciákat, készségeket új módon közvetíteni a nem csak lelkészek, nem csak szakteológusok számára is, amelyek birtokában mondjuk egy református egyház értelmiség, vagy szellemi holdudvar is kialakul, vagy megerősödik a református egyházon belül és a református egyház körül. Ennek vannak jó jelei, hiszen a következő lépés, vagy a szak kínálatunk szélesítése, illetve a szakakkreditációs folyamat. Örömmel mondhatom el, hogy az Akkreditációs Bizottság akkreditálta egy új mesterképzési szakunkat, a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszakot, amelyet a Debreceni Egyetemmel közös mesterszakként készítettünk elő és nyújtottunk be. Erre a felsőoktatási törvény lehetőséget ad, és ismereteim szerint mi vagyunk az egyetlen, illetve mi és a Debrecen Egyetem az egyetlen olyan próbálkozást tett eddig az asztalra, amely élt ezzel a lehetőséggel, hogy egy állami és egy nem állami egyetem közösen mindenki a maga szakmai részét, kompetenciát, modult hozzátéve egy valóban teljes egészet képet alkothat, és ebben a képzésben valóban olyan lelki gondozói, pszichológiai, szociálpszichológiai, szociológiai szervezet fejlesztési és elméleti ismereteket, kompetenciákat kívánunk adni egyrészt lelkészeknek, akik olyan helyzetben találják magukat, hogy mondjuk egy szociális otthont kell vezetniük a gyülekezetben. Másrészt, és ez ugyanolyan hangsúlyos, nem lelkészek számára kívánunk teológiai és nem teológiai ismereteket nyújtani ahhoz, hogy egyházi és önkormányzati szociális intézményekben, vagy oktatási intézményekben, vagy segítőszolgálatban valóban kompetens módon tudja ellátni a feladatát.
A gyakorlatban hogyan működik majd ez a szak? Ilyen egyszerű kérdésem, hova járnak, hova felvételiznek, hol vizsgáznak majd a hallgatók? Mert mondta, hogy ez egy rendkívül ritka alkalom.
A Debreceni Hittudományi Egyetem rektori hivatalában lehet. Ezen a héten a jelentkezéseket meg fogjuk vizsgálni, hiszen júliusban akreditálták a szakot, és a pótfelvételi eljárások során tudtuk meghirdetni. És bár honlapunkon erről lehet tájékozódni, elmondom azt, hogy várjuk erre a hitéleti képzés felől érkezőket és a nem hitéleti képzés felől érkezőket egyaránt. Azok számára, akik hitéleti képzés meg valamilyen alap diplomával rendelkeznek, mai divatos szóval, ilyen bachelor diplomával, tehát alapszakon végeztek, katekéta, lelkipásztori munkatársszakon vagy diakónus szakon, nekik direkt egyenes bemenetelük van erre a szakra. Aki nem hitéleti képzés, alapképzés felől érkezik, legyen ő pszichológus, vagy jogász, vagy közösségszervező, vagy bármilyen más, de alapdiplomával, alapképzéssel rendelkezik, de aki egy 50 kredites teológiai minort kell beugróként előbb abszolválnia, amit 2,5 év alatt meg lehet tenni, ahhoz, hogy a kellő teológiai alapismeretekkel be tudjon szállni majd a mesterképzés szintjére. És ez az a másik képzés, ami újból siker az egyetemünk számára, hiszen igen nagy az érdeklődés a teológiai minor számára. Nem csak azért, mert az embereknek, a jelentkezőknek szándékuk van később egy hitéleti diplomát szerezni, ez is benne van az elkötelezettségben, az érdeklődésben, de vannak olyan érdeklődők, jelentkezők, és a képzésben résztvevő hallgatók, hiszen ezt már fél éve kínáljuk ezt a képzést, és már van egy elindult csoport, akik teológiai alapismereteket, műveltséget kívánnak szerezni. Erről beszéltünk, ugye emlékszem, februárban.
Igen, éppen az újságírókat említette példaként.
Újságíró, vagy kiállításszervező, rendezvényszervező, vagy más szellemi területen, felsőoktatásban, vagy közoktatásban résztvevő hallgatók. Na most ez volt a másik szintje, a második szintje az akkreditációs megmérettetéseknek, a harmadik pedig a doktori iskolának az akkreditációja. A doktori iskola akkreditációja az most a napokban várható, hiszük és reméljük azt, hogy most már a végleges működési engedélyt is megkapjuk, hiszen határidőre eleget tettünk minden követelménynek, és egyetemünknek sikerült azokat a személyi tudományos és tárgyi feltételeket teljesíteni, amelyek a doktori iskola működéséhez, mint a tudományos továbbképzés számára szükséges keretek működtetéséhez elengedhetetlenül szükségesek.
A doktori iskola működéséhez kapcsolódik az elmúlt tanév, illetve az idei év egyik legjelesebb eseménye, az új doktorok ünnepélyes avatása a Ceglédi Sándor emlékülésen. Ez egy igen rangos esemény volt, még rádiónkban is jó visszhangja volt a hallgatók, örömmel üdvözölték ennek az eseménynek a sugárzását.
Igen, hát ez ünnepi alkalom a múltat, a jelent és a jövendőt igyekeztünk összekapcsolni. Egyrészt megemlékeztünk a 100 évvel ezelőtt született 2009. június 16-án volt az esemény, tehát 1909. június 16-án született Ceglédi Sándor professzor emlékének. Méltattuk az ő tudományos életművét, pályáját, és mindegy elköteleztünk magunkat ennek az örökségnek az ápolására. Ez alkalomból egy portréfestmény is elkészült, amely a szenátus üléstermében kapott a többi professzor mellett helyet. Másrészt viszont a 2008-2009-es tanévben doktori fokozatot szerzett doktori jelöltek felavatására került sor, 8 doktori diplomát adtunk ki, és további 3 honosítást végeztünk el az elmúlt évben. Ez örvendetes szám, hiszen a jövendő tudományos életének garanciát látjuk benne. Ők lesznek azok majd, akik a doktorok kollégiumának különböző szekcióiban területüket, illetve eredményeiket bemutatják, és hát azt is be kell jegyeznünk, hogy minden korábbinál nagyobb létszámmal jelentkeztek a doktoriskolába az elmúlt fél év végén. 16 jelentkező volt. Minden évben 3 nappali tagozatos helyet is tudunk nyújtani a jelentkezők számára, és ezen felüli hallgatók pedig levelező vagy egyéni felkészüléses rendszerben vesznek részt a képzésben. Tehát 20-22 hallgatónk van a doktori iskolában is.
Ha már az elmúlt év éles eseményeinél jártunk, akkor meg kell említenünk március 18-át is, hiszen magyarországi Kálvin évek ünnepség sorozatának megnyitói és az Önök Egyetemén, illetve a Debreceni Református Kollégiumban volt.
Így van. A Kálvin éveknek nyitó rendezvénye alkalma valóban Debrecenbe került megtartásra egy kiállítás megnyitóval, amely a nagykönyvtár kirejtő termében kapott helyet, és a Kálvin időszerűségi című tanulmánykötetnek a bemutatásával. Még azt el kell mondani, hogy ebben a tanulmánykötetben a szerző 2/3 vagy a Hittudományi Egyetemhez, de legalább a Debreceni Kollégiumhoz kötődik, és valamilyen szinten a Kálvin kutatásba és az itt folyó tudományos munkába is betekintést enged ez a kötet. Tehát a reprezentatív ilyen szempontból a Kálvin teológiának örökségét, aktualitását, időszerűségét fejtegető tanulmánykötet.
Én csak az előbbi 2 eseményt említettem, de hát úgy gondolom, hogy ennél több is volt az egyetemen, tudom, hogy konferenciákat rendeztek, ezek közül említene néhányat.
Valóban több tudományos rendezvényre került sor. A Biblia éve kapcsán, ez még 2008 novemberében volt, még a Biblia évhez kapcsolódóan, Kálvin évet megelőzően egy tudományos szimpóziumot szerveztünk a tudomány ünnepe alkalmával, és 2 nemzetközi hírű biblikus tudóst, teológust avatunk díszdoktorrá, a Bernie Ulrich Lutz újszövetséges professzort, és a Texas állambeli Austin Egyetemről pedig Andrew Dearman újszövetséges professzort, és hát készülünk a következő tudományünnepe rendezvényre, amely november 12-én lesz, és ez a rendezvény a tavalyi és az idei tudományi év mottójának feszültségében kerül kialakításra, hiszen a tavaly arról volt szó, hogy a tudomány az élhető földért, ez volt a mottója a tudomány ünnepének, 2009-ben pedig tudomány és innovatív környezet. Most hol van itt a keresztény ember és a keresztény teológus világlátás, emberkép és istenkép? Tehát egyrészt figyelve a teremtés megőrzésének kötelezettségére, a teremtés hitből fakadóan, másrészt pedig komolyan véve azt a mandátumunkat, hogy nekünk a világot nem csak őrizni, hanem művelni és formálni és alakítani kell, akár az innovatív környezet árán is, tehát a technika, a tudomány és a technológia az pozitív etikai értékelést kap a keresztény teológiában. Próbáljuk azt a keskeny ösvényt megtalálni, amely egyrészt a saját identitást őrzi, másrészt pedig modellértékű lehet, hiszen nem feledkezhetünk bele a múltba. Ugyanakkor afelett sem hunyhatjuk be a szemünket, hogy éppen a technokrata életszemlélet néha a tudomány mindenhatóságával vetett hitet hirdeti, és az ember hajlandó abba a konstruált világba belet feledkezni, amelyet a innovatív környezet esetleg veszélyként kínál számunkra, vagy éppen felállít a körülöttünk levő világban.
És ezzel már ismét elértünk egy olyan kérdéshez, amelyet a rendszeres teológia szekció akár vizsgálhat is, vagy kutathat is, akár az ön irányításával.
Technika és technika, etika.
És teológia.
És teológia, hármasban. És informatika, etika.
Igen, hármasban vagy négyesben. Így van. Azt már tudjuk, hogy a 2008-2009-es tanévben a doktorok iskolájában 8-an végeztek. Néhány számadatot el tudunk-e mondani általában a Hittudományi Egyetem 2008-as, 2009-es tanévéről?
2008-2009-es tanévben 17 fő szerzett lelkészjoklevelet, 23-an tettek záróvizsgát, és kezdték el a gyakorlati 6. éves képzésüket, 8 fő vallástanári oklevelet szerzett, és tovább doktori oklevelet 8 fő szerzett, honosított oklevelet 3 fő szerzett, és még néhány olyan hallgató a hallgatót bocsájtottunk ki, akik teológus diplomával vagy hitoktatói oklevéllel rendelkeznek. A következő tanévet, a 2009-2010-es tanévet előreláthatóan 230 hallgatóval kezdjük, ebbe a doktori iskola hallgató is beleszámítanak, illetve azért mondom, hogy előreláthatóan, hiszen ezen a héten tudjuk értékelni a levelező képzésekre jelentkezett hallgatóinkat, ami biztosnak tűnik, hogy egy igen szép első folyamat tudunk indítani három szakon. Ezen 40-45 főt jelent, ebből 23 lelkész, a többi teológus és vallástanár, illetve kateketa lelkipásztori munkatárs. Erre jönnek majd a minor képzésben résztvevők, a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztésben résztvevők és a doktoriskolában tanulók száma.
Nyilván egy új tanév megtervezésekor nem csak a tematikára és a tananyagra, az elsajátítandó ismeretekre gondolnak, hanem mindazokra a kísérő eseményekre, rendezvényekre is, amelyek teljesíteszik a Hittudományi Egyetemen folyó életet. Milyen eseményeket, milyen rendezvényeket terveznek a jövő évre? Vagy erre a tanévre?
Szeptember 6-án, vasárnap délután 3 órakor a kollégium oratóriában ünnepélyesen megnyitjuk a tanévet. Ez a tanévnyitó ünnepség egyben a hallgatók csendes napi indulása is lesz, tehát vasárnap délután, hétfőn és kedden egy picit a spirituális dimenziót is érintve próbáljuk ráhangolni a hallgatóinkat az új tanévre. Az elsőesek számára értelmszerűen bagolytábort is szervezünk majd azt követően. A tudományünnepét már említettem, ezen kívül egy nemzetközi lelkész továbbképző tanfolyamnak is részben helyet adunk, amely a francia, a német és magyar protestáns lelkészek találkozóját és szakmai továbbképzését teszi lehetővé. És hát a kisebb nagy rendezvények mellett igyekszünk természetesen az egyetem mindennapi életéhez hozzátartozó feladatokat ellátni, a szakfejlesztését tovább mélyíteni, az egyetem jó hírnevét szolgálni, illetve lehetővé tenni azokat a feltételeket, mind infrastruktúrálisan, mind személyi tudományszervezési szempontból, amelyek a tudományos kutatást, az oktatást és a nevelést lehetővé teszik.
Azt mondta, hogy szeretnék az intézményük, az egyetemük jó hírnevét tovább növelni. Mi pedig szeretnénk, hogyha ehhez itt a Mélius Rádióban hozzájárulhatnánk, ha eseményeikről, történéseikről rendszeresen hírthatnánk. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat a beszélgetésre.
Köszönjük szépen a lehetőséget, köszönöm a meghívást.